Folytatnánk akkor a következő előadással. Maradsz, ugye akkor? Kérlek, hogy foglaljatok helyet. Nicolas, we would continue the program. Would you please sit down too? A következő izgalmas témánk az a citizen science lesz, biztos, hogy hallottatok már róla, tehát ugye ez is egy olyan viszonylag új együttműködési forma, amivel kicsit a tudományos életnek a szereplőit és a minket, mint civil embereket ugye össze lehet kapcsolni egy közös cél érdekében, és ebben Magyarországon eléggé élen jár az Ökológiai Kutatóközpont, Hunren Ökológiai Kutatóközpont, akinek a főigazgatóját, Garamszegi Lászlót köszönhetjük most itt körünkben, és ő fog nekünk mesélni. Nekik kifejezetten vannak is több ilyen projektjük, ami a Citizen Science elvei szerint működik, és erről is fogunk hallani, meg sok minden másról is. Köszönjük szépen!
Nagyon szépen köszönöm a bemutatást, a meghívást, és a lehetőséget, hogy beszélhetek a kutatásainkról, illetve a Citizen Science-ről általában. Itt a bevezetőben elhangzott, hogy ez egy új dolog. Igazából ez nem egy új dolog, ez egy nagyon régi megközelítés, amit már több száz éve használtak, csak nem hívtuk akkor Citizen Science-nek. Ugye, amit Citizen Science-nek gondolunk, ha valami munkadefiníciót akarunk adni magunknak, akkor ez valamiféle közösségi adatszolgáltatás a tudomány érdekében, tehát ahhoz, hogy valamit megismerjünk, valami tudományos felfedezést tegyünk, a társadalmat hívjuk segítségül, akik számunkra sok adatot nyújtanak, és ezáltal jutunk egy új tudományos eredményhez. Sokkal régebb óta működik ez a kutatók, illetve a társadalom közti összefogás, sőt a történet fordítva indult, úgy, hogy először az emberek puszta érdeklődésből elkezdtek gyűjteni adatokat. Például Kiotóban 1200 évre visszamenőre nyúló adatsorok léteznek a cseresznyefa virágzásról. Ezek nem citizen science indítatású kezdeményezések voltak. Az embereket érdekelte, és elkezdték ezeket rögzíteni. Ma ezek kincset érnek, ezek az adatsorok. Ugye ebből lehet következni például a klímaváltozásra. Látjuk, hogy a hosszú idősorokon keresztül mikor történik a cseresznyefa virágzás. Vagy hasonló adatsorok léteznek a spanyol és a francia borvidékekről, ott is több évszázadra visszamenően kezdték el gyűjteni a szüret időpontját, és ebből is nagyon értékes klímaváltozás követésére alkalmas adatsorok állnak rendelkezésre, amit tulajdonképpen mai definíció szerint ugyanúgy citizen science-nek tekinthetünk. Tehát igazából ez az összefogás, ez már nagyon régóta létezik, sőt, és hogy még egy igen távoli példát hagy említsek, nem csak a tudományra jellemző ez, hanem ha például gondolunk a múzeumoknak a gyűjteményére, ott is az is úgy működik sokszor, hogy a közösség adományoz, és ebből áll össze egy értékes gyűjtemény. Hogy nem csak a múzeumokra kell gondolni, itt van például a Fortepán kezdeményezés, az is egy társadalmi indítatású valami, és egy igen értékes gyűjtemény van már, érték keletkezik ezáltal. Tehát amit citizen science-nek ma hívunk, az már inkább tudományos vonatkozású, és nagyon fontos, hogy itt ott legyen mögötte egy kutatói indítatás, és igazából én ebben a definícióban használnám a közösségi tudományt magyar nyelven, illetve citizen science vagy community science az angol száz irodalomban. Még ha szigorú definíciók szerint haladunk, akkor is több évtizedre, évszázadra visszanyúló kezdeményezések vannak. Itt az első úriember, aki meteorológiai adatsorokat kezdett el összegyűjteni, ugyanígy az amerikai kontinensen 5 államra kiterjedően igen értékes adatsorok, meteorológiai adatsorok keletkeztek közösségi részvétellel. Vagy ugyanígy említhetnénk a madarász megfigyeléseket, ezek is mai napig nagyon értékes adatsorok, és az első tudományos célra történő ilyen adatok összesítése, az is több száz évre nyúlik vissza, amikor is ez az úriember a madárvonulásra vonatkozó értékes megfigyeléseket tett ilyen adatokra támaszkodva. Ma már, ha egy kicsit ugrunk az időben, ugye megfigyelhetjük, hogy ez a megközelítés egy borzasztó nagy robbanást ér el. Leginkább az ökológiai, illetve környezetvédelmi területeken népszerű ez a megközelítés, de sok más disziplína is használja ezt a közösségi adatgyűjtést, és itt látható ezen az ábrán, hogy kizárólag az ökológia és természetvédelmi területen az utolsó 10-15 évben milyen robbanásszerű alkalmazást figyelmethetünk meg. Itt ugye a Citizen Science megközelítésekkel kapott tudományos publikációk számát mutatom így az évek mentén. Ugye ahogy indítottam, fontosnak tartottam azt a kiemelést tenni, hogy ez egy tudományos indítatású céllal történik a Citizen Science, tehát maga a megismerési folyamat, ugye a klasszikus tudományos megismerési folyamat a kérdésfeltevéstől keresztül a kutatástervezés, adatgyűjtés, statisztikai elemzés, következtetés, eredmények és az eredmények kiértékelése, illetve megoldási javaslatok, ezek mind kutatók által vezérelt folyamatok, és ebbe a folyamatba kapcsolódik be a társadalom, legjellemzően a jellemzőbben az adatgyűjtés csatornáján keresztül. Ami a mai Citizen Science-re egyre inkább jellemző, és egy óriási lehetőség van benne, hogy a társadalmat nem mint egy műszert használjuk, hanem gyakorlatilag egyre inkább bevonjuk őket a tudományban, ugyanis olyan kérdésekre reflektálunk, amik a társadalmat érintik. Tehát nyilván a kérdés feltevésbe is nagyon sokszor érdemes a társadalom segítségét kérni. Vagy ugyanígy az eredmények értékelésében, gyakorlati felhasználásában vonatkozóan igenis fontos a társadalommal történő konzultáció. És hogy ezeket ezt a kapcsolatot, ezt ne egy ilyen lineáris, egyirányú kapcsolatként képzeljük el, sokkal inkább szemlélteti, hogyha egy ilyen kört képzelünk el a kutatók és a társadalom együttműködésére, amikor az adatgyűjtésen keresztül megvalósul a kapcsolat, az adatszolgáltatás, itt a kutatók elvégzik a feladataikat, és az eredményeiket közvetlenül visszacsatolják a társadalom irányába, tehát edukációval, illetve egyéb csatornákon olyan gyakorlati problémákra reflektálnak, amik már visszahatnak a társadalmi rétegeknek. Tehát itt egy olyan inkluzív tudományról van szó, amiben a társadalom aktívan rész lesz, és nem csak az adatgyűjtés és megosztás szintjén, hanem nagyon sok folyamatban részt vesznek, ami ezt a kört, ami ebbe a körbe magába foglaltatik. Miért olyan népszerű? Nyilván vannak nagy előnyei, amiért ez egyre inkább népszerű. A legkézenfekvő előny az, hogy rengeteg adathoz férünk hozzá, ami gyakorlatilag a saját kutatói infrastruktúránkat alkalmazva az nehézségekbe ütközik, vagy gyakorlatilag lehetetlen elvégezni bizonyos kutatási feladatokat. Képzeljük el, ha az ország minden pontjáról kéne nekünk mondjuk ökológiai mintákat venni. Azon kutatócsoportok, amelyekben néhány kutató dolgozik, ezt gyakorlatilag lehetetlen kivitelezni, viszont ha az ország minden pontján létezik valaki, aki segít nekünk az adatgyűjtésbe, akkor ez egy egész országgal kiterjedő adatgyűjtést tesz lehetővé. Tehát ez a legnagyobb előnye, hogy költség és időmegtakarítással óriási kiterjedésű adatokat tudunk gyűjteni. És ami pozitívumként megjelenik, hogy az adatszolgáltatáson túl ugye kialakul egy intenzív kapcsolat a társadalommal, tehát ők is részt vesznek a kutatásban, új perspektívák, ötletek merülnek fel, tehát a közös gondolkodással új dimenziók felé léphetünk. Ugye előnyök nincsenek hátrányok nélkül, mik azok a hátrányok, amikkel egy Citizen Science projekt futtatásánál szembesülnünk kell. Ugye itt van egy borzasztó nagy előny az adat mennyiség oldalán, de ez sokszor az adat minőség kárára megy, ugyanis azért az adatgyűjtést nem szakemberek végzik. Nyilván leginkább ez a tervezésnél figyelembe kell venni, hogy a közösség számára értelmezhető módszerek és alkalmazható módszerek mentén kérjük be az adatokat. Ha túl bonyolult adatgyűjtési mechanizmus definiálunk és kérünk tőlük, akkor gyakorlatilag nem tudnak nagy mennyiségben adatokat küldeni. Tehát ezek sokszor nagyon egyszerű adatok vagy megfigyelések, és sokszor az adatok minősége az nyilván nem éri el a precíziós műszerekkel nyerhető adatok minőségét. Tehát ezzel külön kell foglalkoznunk, majd később fogok erre példát felhozni, hogy ezt hogyan tudjuk kezelni, és hogy ez hogyan jelentkezik. De mindenképpen ezt figyelembe kell venni, hogy ezek egyszerű megfigyelések. A másik nagy probléma, hogy ha kutató egy természetben egy mintavételezést tervez, akkor leginkább nagyon oda kell figyelni, hogy hogyan történik a mintavételezést. Kontrollált körülmények között kell random módon ezt a mintavételezést kivitelezni. Na most a Citizen Science az nem ilyen, az adatok onnan jönnek, ahol az emberek beküldik, tehát ez nem egy kontrollált mintavételezés, ez is bizonyos problémákat vet föl, amit a következő szinten, tehát az első két problémából adódó nehézségeket, azt gyakorlatilag a további adatfeldolgozási szinteken is foglalkozni kell velük, tehát az adatfeldolgozás a statisztikai szinten ezeket a limitáló tényezőket figyelembe kell venni. Ami még fontos és legigazából legjellemzően ezt foglalja össze, hogy olyan szakértelmet kíván a kutatóktól is, amik nem kutatói kompetenciák. Tehát a társadalommal kell kommunikálnunk, nagyon szofisztikált kommunikációs csatornákat kell fenntartanunk. Ezek nem kutatói kompetenciák, tehát ezeket nekünk is tanulnunk kell. Ezek igen jellemző kihívások számunkra. És akkor hoztam néhány példát, hogy miért nem homogének az adatok. Itt az egyik programunkról, majd fogok róla beszélni, de hoztam adatokat. Itt ugye van nekünk egy weboldalunk, aminek tudjuk követni a látogatottságát, és ugye van egy pozitív összefüggés az oldal látogatások száma és a beküldött minták száma között, tehát minél inkább látogatják az adatainkat, annál inkább, vagy az oldalainkat, annál inkább motivált a közösség, és annál inkább küldenek nekünk adatokat. Viszont az oldal látogatások száma azt nekünk el kell érnünk, tehát egy szisztematikus média kampányt kell folytatnunk, és ez gyakorlatilag rajzolódik ki ebben az oldallátogatási statisztikába. Ez nagyon szigorúan leköveti azt, hogy mi mikor jelenünk meg a médiában, akár nyomtatott vagy online médiában, mikor posztolunk a különböző szociális média csatornákon. Itt ami nagyon fontos, hogy ez időben nem homogén adatbeküldési mintázatot generál. És ez nem csak időben jellemző, hanem a térben is. Itt az egyes pontok jelölik azt, hogy honnan vannak ebben a projektben adatbeküldéseink, és itt látható a nagyvárosok és a turisztikailag frekventált területeken nagyobb intenzitással vesznek részt az emberek. És ha még ezt akarjuk ragozni, nekünk vannak ilyen elemzéseink, hogy megnéztük, hogy mik azok a szocioekonomiai hatások, amik még befolyásolják a az adatbeküldési kedvet. Itt vizsgáltuk például azt, hogy a egy adott városban vagy településen milyen az általános iskolázottság, vagy az átlagos jövedelem. Itt ezek mind szoros összefüggést mutattak a beküldési kedvvel. Tehát itt nem csak tér és idő tengelyek vannak, hanem sok egyéb hatások vannak, amik szerintem egy külön érdekes tudományág, meg kérdések felé viszik el a történetet, de nekünk tudnunk kell azt, hogy nagyon sok szempontból az adatbeküldési mintázatok, azok sok háttértényezők befolyásolják, ezekről nekünk tudnunk kell, és valamilyen szinten ezt kezelnünk kell, és be kell építeni a statisztikai modelljeinkbe. Ugye ez nagyon fontos, mert hogyha létezik egy ilyen probléma, hogy a szemétből nem lesz csak szemét, azaz akármilyen szofisztikált modelleket készítünk, ha az adatok valamilyen szempontból torzítottak, akkor az eredményeink is torzítottak lesznek, tehát gyakorlatilag félrevezetnek minket. Tehát ezért nagyon fontos figyelnünk az adat minőségre. Léteznek különböző megközelítések arra vonatkozólag, hogy ezeket a nehézségeket hogyan kezeljük. Az első, ami minden citizen science-nél alapvető, hogy minden beküldött mintát azt egy szakértő validálja. Ez többnyire azt jelenti, hogy ha egy bizonyos fajról van szó, akkor beazonosítjuk mi is a beküldött fajt. Tehát nem elég az, hogy azt mondja az észlelő, hogy én láttam egy tigriszszúnyogot vagy egy hódot, arról mi fotókat kérünk, és egy szakértő azt tényleg megvizsgálja, hogy az, amit a beküldő, a vizsgálandó fajnak gondol, az tényleg az a faj-e. Tehát ez a validálás első lépcsőfoka, hogy a beküldött adatok minőségét taxonómiailag validáljuk. És akkor jönnek a következő lépések, amiről beszéltem, hogy meg kell ismernünk azt, hogy milyen torzítások vannak az adatokban, milyen háttér mintázatokat tudunk feltárni, amik befolyásolják az adatbeküldési gyakoriságot. Ezek hogyan hatnak ki a pozitív észlelésekre, ezekre különböző statisztikai eljárások léteznek. Ezeket lehet alkalmazni, de ami a legkritikusabb validálás, az, amikor a citizen science folyamatán és a statisztikai módszerek folyamatán átesett kiértékeléssel kapott eredményeket összevetjük valami független vizsgálattal, tehát ténylegesen mi elmegyünk a terepre és csapdázunk, és egy független vizsgálatban egy validáló adatsort generálunk, és összevetjük a két csatornán kapott adatsorokat. Tehát megnézzük, hogy amit a citizen science-ből következtetünk, ugyanaz a következtetés megáll, hogyha egy kisebb területen a hagyományos mintavételezéssel folytatunk egy vizsgálatot, tehát a két eredmény az ugyanazt a mintázatot adja. Tehát ezt hívom én statisztikai validálásnak. Jó, a statisztikán túl, ami nekünk még egy borzasztó nagy újdonság volt, mikor ebbe a küldetésbe vágtunk, az, hogy nekünk gyakorlatilag foglalkoznunk kellett különböző kommunikációs folyamatokkal. Ugye rengeteg csatornát használunk, vannak online platformok, használjuk aktívan a közösségi médiát, e-mailezünk, hírleveleket gyártunk, nagyon gyakran használunk mobil alkalmazásokat, tehát külön az adott projektre kifejlesztett mobil alkalmazásokat. Használjuk a nyomtatott médiát, tehát kiadványaink vannak, képzéseket szervezünk, de nagyon fontos a társadalommal a személyes kapcsolattartás is, tehát workshopokat, tréningeket és személyes találkozókat tartunk. Általában jellemző, hogy egy projekt az többféle csatornát is fönntart. Ugye itt mindig figyelni kell, hogy mik a céljaink, kit akarunk elérni, és ennek függvényében szükséges kiválasztani a hatékony és az ideális kommunikációs csatornát. Ugye gyakran használunk targetálást, pont abból fakadólag, hogy tudjuk, hogy a mintavetélezés az heterogén lenne, tehát azok az alulreprezentált csoportok, akiktől keves adat származik, azokat aktívan tudjuk targetálni, és így módon szervezni a kommunikációt emögött. Ugye figyelembe kell venni, hogyha emlékszünk a korábbi egyik dián, hogy vannak az aktivitásban mutatkozó csúcsok, amik egyértelmű összefüggésbe hozhatók azzal, hogy milyen médiaaktivitást mutatunk a háttérben. Igenis, mi is tapasztalunk, hogy ha például van valami nagyobb tévé vagy online megjelenésünk, az ilyen peak-szerű reakciókat generál. Ez a Citizen Science fenntartása során nem feltétlenül előnyös. Nekünk az a fontos, hogy egy bizonyos aktivitást folyamatában fenntartsunk. Nyilván kellenek olyan hírek, amikkel felkeltjük a társadalom érdeklődését, de hogy ezt fenntartsuk, ehhez egy más kommunikációs csatornákat is kell alkalmaznunk. Tehát amikor ezt tervezünk, akkor ezeket a szempontokat figyelembe kell tartani. Nagyon fontos, hogy ugye, mivel ez egy kétirányú kapcsolat, ez ne egy irányú kommunikáció legyen, hanem kétirányú, tehát mindig adjunk lehetőséget a visszajelzésekre, tehát akár a mobil applikációba beépítünk egy visszajelző felületet, vagy ha e-mailes kapcsolat, akkor az nyilván ott is van lehetőség a visszajelzésre, de ugyanígy működtetjük a hírleveleket, vagy Facebook csoportokat, amiben oda-vissza a kommunikáció működik. Ezek is nagyon fontos elemei annak, hogy ezt a kapcsolatot ezt fenntartsuk. Sokszor dolgozunk nagykövetekkel, akik ugye nem kutatók, de kiemelkedő érdeklődést mutatnak egy-egy projekt iránt, és őket tudjuk felkérni arra, hogy aktívan közvetítsenek más bizonyos társadalmi rétegek, tehát ezek lehetnek akár helyileg kijelölt koordinátorok, akik egy kisebb közösséget összefognak, tehát általuk megvalósul a hierarchikus csatornaépítés is. Fontos még, amit kiemelnék, a monitoring fontos, vagy használata, tehát mindig tudjuk azt, hogy milyen PR aktivitás mögött, milyen aktivitási mintázat párosul, tehát folyamatosan monitorozzuk az oldalaink látogatottságát, elemezzük azt, hogy mikor jönnek be a megfigyelési adatok, és azok milyen mintázatokat mutatnak, és ennek tükrében tudjuk újra szervezni, ha szükséges a kommunikációnkat. Tehát ami itt a lényeg az, hogy ki kell dolgoznunk egy kommunikációs stratégiát, ami egyrészt figyelembe veszi azt, hogy nekünk motiválni kell a társadalmat, meg azt is, hogy a statisztikailag lehető legjobban tudjuk kontrollálni az adatgyűjtés folyamatát. Itt csak hoztam egy példát, hogy ez a stratégia az egyik projektben így néz ki, tehát azok a tengelyek, felvetettünk különböző tengelyeket, amiket érdekesek lehetnek a társadalom szempontjából, tehát kellenek edukatív elemek, kellenek meggyőződést generáló elemek, inspiráló elemek, vagy puszta szórakoztatást generáló elemek, és ezeket, hogyha ezt egyenletesen időben ezeket előre el kell tervezni, és különböző formában ezeket így tudjuk elképzelni egy kommunikációs stratégia kialakításánál egy citizen science mögött. Amit még kiemelnék, hogy az egészből kirajzolódik, hogy a társadalom az nem csak adatszolgáltató, hanem nagyon fontos stakeholder. Tehát a probléma feltárásában és a megoldás kidolgozásában is szerepe van, és itt erősen erős hatásuk van a kutatások tervezésénél, ahol a társadalmi igények és szempontok ugyanúgy szerepet kell, hogy játszanak. Mindig szem előtt kell tartani, hogy mi az, amit a társadalom elvár egy citizen science-től, tehát egy legfontosabb az, hogy ők információra és tudásra vágynak, tehát egyrészt a vizsgált objektum vagy kérdéssel kapcsolatban remélik, hogy eljutnak valami globális tudáshoz, vagy olyan módszertani vagy taxonómiai ismeretekre tesznek szert, aminek ők örülnek tulajdonképpen. Ugye mindig megjelenik egy véleménymegosztás, tehát kifejthetik a véleményüket, egymással megoszthatják, ez is egy fontos motiváló tényező. Fontos az is, hogy többször ugye a közösséget érintő problémáról van szó, tehát nyilván van egy olyan érzésük, hogy egy közösségnek hasznos tevékenységet folytatnak. Sokszor ezt játékként fogják föl, némelyik projektben ugye kapnak valami ajándékot, vagy egyszerűen egy jó családi programról van szó. Ezek mind olyan tényezők, amiket figyelembe kell venni a citizen science tervezésekor, illetve a kommunikációs csatornák, illetve stratégia kidolgozásakor egyaránt. Jó, és akkor a vége felé szeretnék rátérni azokra a projektekre, ami az Ökológiai Kutatóközpontban futnak. Nálunk jelenleg 6 aktív citizen science program fut. Az egyik a szúnyogmonitor. Itt a fő cél, hogy megismerjük a hazánkban megjelenő, illetve körülbelül 10 éve megjelent, és ma már intenzíven terjedő inváziós csípőszúnyogok elterjedését nyomon kövessük és megismerjük. Így gyakorlatilag az emberek e-mailes vagy mobil applikációs formában küldhetnek nekünk fotókat, amiből mi, nem tudom mennyire látszik itt a videó, de ha itt ilyen pöttyök jelennek meg, azok az egyes megfigyeléseket mutatják itt az időben lebontva, tehát ez egy real-time térképezést végünk, illetve nyomonkövetést végzünk, és tehát itt térben és időben, ugye itt vannak a különböző évekből a szezonális aktivitást mutató görbék, tehát ezekből a megfigyelésekből mi tudunk egy térben és időben lekövethető mintázatot ábrázolni és folyamatában követni. Ugye itt nagyon érdekes tanulságokat tudunk már levonni, hogy ugye a legjellemzőbb az, hogy a utóbbi években már januárban is megfigyeljük például a tigrisszúnyogot, tehát ez volt az egyik indikáció annak, hogy ez a faj ez át tud telelni adult formában. És hogy ezen túlmenőleg mi tudományos vizsgálatokat is végzünk ezekre az adatokra hagyatkozva. Itt csak amit mi vizsgálunk, hogy ismerve az egyes fajok elterjedését, kíváncsiak vagyunk, hogy mik azok az ökológiai háttértényezők, amik befolyásolják a fajnak a megjelenését és az elterjedését. Itt ebben a vizsgálatban azt találtuk, hogy az urbanizáció foka és a téli középhőmérséklet az mind pozitívan befolyásolja a tigrisszúnyognak a detektálási valószínűségét, és tudunk olyan predikciós modelleket építeni, amely segítségével gyakorlatilag az egész országra kiterjedően meg tudjuk jósolni, hogy mi az adott fajnak a megjelenési valószínűsége. Ugye itt a pontok azok, ahol ténylegesen vannak citizen science megfigyeléseink, a színek viszont azok, amit a fenti környezeti változókkal kalibrált modellel tudunk jósolni. Tehát itt az látszik, hogy az ország északkeleti részében kicsi az adott fajnak a megjelenési valószínűsége, azért, mert ott olyanok az ökológiai háttérfeltételek, amik kevésbé kedveznek az adott fajnak. Tehát ilyen következtetéseket tudunk például levonni az adatokból, citizen science adatokból. Itt, amit mutatok, ez a validálásra utalna vissza. Ugye említettem, hogy fontos a klasszikus módszerekkel is összevetni az eredményeket. Itt mi elvégeztük ezt a feladatot, tehát bizonyos helyekre elmentünk, és aktívan csapdáztunk az ország különböző pontjait, és azt a mintázatot, amit ebből a csapdázásból rekonstruáltunk, azt összevetettük ezzel a mintázattal, és elég jó egyezést találtunk. Tehát itt meggyőzött minket arról, hogy amit itt kapunk egy citizen science folyamaton keresztül, az reprezentatív a valós folyamatokra. És amit még végzünk ebben a projektben, hogy az már a befogott mintákra fókuszálva, ugye ezeknek az invazív fajoknak az egyik problémája, hogy több kórokozó vektor szervezetei lehetnek, tehát mi folyamatos molekuláris szűrést végzünk több kórokozóra, éppen azért, hogyha valamiféle járványhelyzet alakul ki, akkor azt mi idejében tudjuk előre jelezni. Jó, egy másik projektünk az a hódokra vonatkozik. Ugye a hódokról annyit kell tudni, hogy őshonos faj Magyarországon, viszont a múlt század végére gyakorlatilag kipusztult, és a 2000-es évek elejére a mesterséges visszatelepítések és a természetes terjeszkedésének köszönhetően a faj ma is mára visszatelepült az országba, sőt, igen, aktívan terjed. Ugye ez egy jó dolog, mert van egy cuki állat, ami visszatelepült a magyarországi faunába, viszont a hód az egy igen fontos gyakorlati problémát vet föl, ugyanis mindenki ismeri a hódrágást és annak következményeit, hogy igen drasztikus környezetátalakító tevékenységet folytatnak ökoszisztéma mérnökök, és ez egy adott területnek például kihatása lehet a vízgazdálkodására. És ez bizonyos konfliktusokat generál. Van egy cuki állat, örülünk, hogy itt van, másrészt viszont a gazdálkodóknak elönti a területét. Ezt a helyzetet valamiféleképpen kezelni kell. Ezért nagyon fontos, hogy ismerjük a magyarországi hód helyzetet, és ezért indult ez a hód monitoring program. Ez egy honlappal működik, ebben a megfigyelőknek különböző kérdésekre kell válaszolniuk, itt is fényképet kell magáról a hódról vagy a hódrágásokról feltölteniük. És amit rekonstruálni tudunk, itt is egy térképes egész országra kiterjedő mintázatot tudunk feltárni. Ami itt érdekes, hogy a kék pontok azok jelentik azok a korábbi terebi felmérésekből származó adatokat, tehát nem citizen science adatokat. A pirosok jelzik a hód térkép eredményeit, tehát a citizen science-szal kapott megfigyeléseket. Ugye sok esetben jó egyezést kapunk a kettő között, de ami érdekes, hogy vannak olyan területek, ahol a citizen science új elterjedési területet detektál, tehát itt mindenképpen gyakorlati szempontból fontos következtetés, hogy a két módszer kiegészíti egymást, tehát hogy a tényleges helyzetet megismerjük, itt mindkét eredményre szükségünk van. Egy másik projektünk az a városi ökoszisztémák vizsgálatához kapcsolódik, a kerti tavakat célozza. Ugye viszonylag sok kertben található ilyen-olyan indítatással ilyen kerti tó. Erről indított a kollégáim egy felmérést. Szerették volna felmérni ezen kerti tavaknak a vízminőségét és ökológiai állapotát. Egy komplex vizsgálatot terveztek. Itt is egész országra kiterjedően, illetve kiemelten Budapest és környékére fókuszálva különböző kampányokban történt a területek mintavételezése, és itt nem egyszerű fényképes adatbeküldésről van szó, hanem gyakorlatilag a résztvevők kapnak egy csomagot, és azzal különböző vizsgálatokat, illetve mintagyűjtéseket tudnak elvégezni. Nyilván itt nem tudunk olyan nagy mintaszámot generálni, de ugye emlékszünk a minőség és a mennyiség közti összefüggésre, hogy itt minőségi adatok gyűjtésére volt igény, tehát fontos volt, hogy minél jobban ismerjük meg ezeket a tavakat, tehát olyan résztvevőket kértünk, akik ebben aktívan részt vesznek. Itt nem tudunk nyilván több ezres mintát gyűjteni, de azért több száz kertitóról van adatunk, és akkor ezek a mintázatok, amiket rekonstruálni tudunk, tehát meg tudjuk mondani azt, hogy ezeknek a tavaknak milyen az életkora, a kiterjedtsége, mélysége, milyen gyakran használnak a kertfenntartók különböző kezeléseket, tehát például alga írtókat, vagy egyéb más beavatkozást, és ezek hogyan hatnak ki, tehát ezekből az adatsorokból fel tudjuk térképezni azt, hogy például az ilyen alga szerek milyen hatással vannak a különböző élőlényekre. Ugye a piros jelzi a negatív összefüggést, a kék a pozitív összefüggést, illetve hogy egyéb tényezők, tehát például az, hogy van-e vízi növényzet vagy vízparti növényzet, az mennyire segíti elő mondjuk a szitakötők, vagy a kétéltőek, vagy a madarak megjelenését. Tehát ezeket az összefüggéseket fel tudjuk tárni. Ugye ezek nagyon fontosak, ezek az élőhelyek a városi ökoszisztémák biodiverzitásának megőrzésében. Akkor egy másik projektről röviden, ami nemrégiben indult, itt a Tudós Horgász Citizen Science-szel egy olyan közösséget veszünk célba, aki a vízes ökoszisztéma szolgáltatásoknak egyik legaktívabb felhasználója. Ők rendelkeznek viszonylag jó információval arról a környezetről, ahol horgásznak, ismerik a különböző vízminőségi indikátorokat, ismerik a növényeket, állatokat, tehát potenciálisan egy értékes információval rendelkeznek, amit ha szisztematikusan összegyűjtünk, akkor ezt tudjuk használni a vízminőség vizsgálatokkal kapcsolatban, tehát például az algavirágzással kapcsolatban vannak kérdések, illetve a különböző inváziós fajok megjelenésével kapcsolatban is tudnak nekünk segíteni. Ez egy viszonylag frissen indult projekt, tehát itt még konkrét eredményekről nem tudok beszámolni, de mindenképpen szerintem egy fontos társadalmi réteg, akik tudnak hasznos adatokat szolgáltatni felénk. Akkor létezik nekünk egy kullancsos projektünk is, itt is a cél az hasonló a szúnyogokéhoz, itt is invazív fajok jelentek meg a hazai faunában. Ezek a hilóma kullancsok, ezek emberre veszélyes, úgynevezett krím-kongói láz vírusát tudják terjeszteni. Tehát itt is fontos felmérnünk, hogy ezek a fajok hol jelennek meg, mennyire fertőzöttek, és ebben nagy segítséget nyújt ez a Citizen Science, ahol ugyanúgy fényképes adatbeküldéssel, fényképes, illetve ténylegesen példányokat is lehet beküldeni, és itt is most készül egy mobil applikáció, ami segíti majd az adatbeküldést. És a utolsó, amit megemlítenék, szerintem ennek fontos gyakorlati vonatkozása van, tehát ez már például egy olyan projekt, aminek nem is feltétlenül tudományos indítatása van, ez inkább gyakorlati szempontból lehet fontos, ugyanis tényleg kialakul egy ökológiailag tudatos kert tulajdonos réteg, aki tényleg nem az a legfontosabb számukra, hogy egy golfpálya minőségű fű legyen a kertjükben, és ennyi, hanem tényleg törekednek arra, hogy hazai őshonos fajokból álló kertjük legyen, és ebben ezt az igényt ismertük fel, és építettünk, illetve kollégáim építették fel ezt a Citizen Science, aminek a lényege az, hogy a bekapcsolódó kertulajdonosok kapnak egy mag keverék csomagot, illetve ők tudják kiválasztani, hogy milyen magokat szeretnének a kertjükbe ültetni, és ezeknek az ültetéseknek a sikerességéről később ők visszajelzést adnak, és akkor ezekből lehet különböző mintázatokat kapni. Ugye itt a térkép mutatja, hogy mekkora lefedettsége van a projektnek, tehát itt is elég nagy az érdeklődés, több mint 6000 résztvevővel működik ez a projekt, több mint 1000 településről, és az egyik kérdés az volt, hogy mi alapján választanak a résztvevők különböző dísznövényeket, ugye itt a virág színe, és hogy az adott fajjal való ismerettség az a legfontosabb motiváló tényezők, illetve a következő gyakorlati kérdés, hogy ezek a kiválasztott magok, ezek milyen sikerrel terepedtek meg a kertben, milyen körülmények között. Tehát itt igazából itt a gyakorlati alkalmazás felé megy el ez a Citizen Science projekt, tehát ténylegesen afelé, hogy ne feltétlenül tudományos publikációkat készítsünk, hanem egy gyakorlati vonatkozású, sok embert érintő gyakorlati vonatkozású kérdésben adjunk nekik segítséget. Úgyhogy ezért gondolom, hogy ez mindenképp fontos. És hogy még egy lépést lépjek, így túl kilépve az Ökológiai Kutatóközpont keretein túl, nekünk van egy olyan kezdeményezésünk, hogy ne csak a saját Citizen Science-eink projektjeinket gondozunk, hanem Magyarországon próbáljuk meg összegyűjteni azokat a partnereket, akik ezt a megközelítést alkalmazva valamilyen ökológia vagy konzervációbiológiai kérdéssel foglalkoznak, és hát jelenleg 17 projekttel működünk együtt. Itt egy térképre raktam a 17 projektnek, hogy milyen adatbeküldési hátterük van, tehát így gyakorlatilag elég szépen le tudjuk már fedni az ország területét, és például ebből az összefogásból tudjuk azt, hogy milyen fontos a szocioökonomi háttérváltozóknak a figyelembevétele, de sok egyéb kérdésre még a későbbiekben fogunk válaszolni. A lényeg az, hogy mindannyian lelkesek vagyunk így a Citizen Science kapcsán, és hogy Magyarországon létezik egy ilyen összefogás is. Úgyhogy én ezen a ponton köszönöm szépen a figyelmet, és ha még kérdés lenne, akkor nagyon szívesen válaszolok.
Mi is nagyon szépen köszönjük. Főigazgatónak, hogy esetleg kérdés valaki részéről? Viszem a mikrofont, ha van.
Köszönöm szépen a szót. Csukacsaba vagyok, és szeretném azt kérdezni, remélem nem tolakodva, hogy ezeket a fantasztikus projekteket milyen alapokból tudják finanszírozni. Tehát nem turkálni az önök zsebébe, de nyilvánvaló ezeknek az adatoknak a szolgáltatása, feldolgozása, meg nem akarom felsorolni az előadás, hiszen ön ezt jól vázolta, mert nagyon sok érdekes terület lenne még. Tehát, hogy ez mennyire piaci alapon, mennyire támogatott, hogyan lehet ezt hozzájutni. Köszönöm.
Két támogatási forrásaink van, amit a Citizen Science-ekben használunk. Az egyik az, hogy szerencsére a különböző pályázati sémák, irodák felismerték ennek, tehát elfogadják ezt, mint tudományos megközelítést. Tehát ma bárki szeretne egy Citizen Science alapú kutatást kivitelezni, az egy valid megközelítés, tehát erre a támogatók felé lehet pályázatokat benyújtani. Ez az egyik, amit kihasználunk, és itt jelezném, hogy itt több projekt különböző nemzeti laboroknak a részei, tehát abból, tehát van az egészségbiztonság nemzeti labor, a vízbiztonság nemzeti labor, és a éghajlatváltozás multidisziplinális nemzeti labor, amiben ezek a kutatások beletartoznak. Tehát ez az egyik forrásunk. A másik meg, hogy mi folytatunk közcélú tevékenységet, tehát elkülönített támogatást kapunk arra, hogy bizonyos rendszereket monitorozzuk. Tehát ugyanúgy, ahogy fontos az, hogy a Szeizmológiai Intézet monitorozza a szeizmológiai mintázatokat, hogy a földrengéseket tudjunk megelőzni. Ugyanúgy az ökológiai monitorozás is egy fontos küldetés, erre is kapunk egy bizonyos támogatást, és ennek egy részét szintén Citizen Science-szal tudjuk kivitelezni.
Kapcsolódik a kérdésem, köszönöm a szót, Aranyos Gergely vagyok. Én arra lennék kíváncsi, hogy van-e mód arra, hogy a kutatóintézetet és ezt a módszertant külső kezdeményezéssel, akár piacról, vagy akár bármilyen társadalmi elgondolással, mint kutatási ötlet megkeressük, hogy bevonjuk.
Abszolút, és pont ez a lényeg, hogy ez nagyon fontos, hogy ez a kapcsolat ez ne csak egyirányú legyen, és ne csak a kutatók által feltett kérdésekből induljon ki, hanem ez egy kétoldalú kommunikáció legyen, és hogyha van ilyen ötlet vagy kezdeményezés, akkor mi nagyon szívesen állunk rendelkezésre, és ötletelünk, hogyha bármilyet közösen ki tudunk alakítani, akkor ez mindenképpen egy jó irány szerintem. Úgyhogy esetleg beszéljünk még.
Jó. Köszönjük szépen, hogyha nincs. Van még kérdésed?
Én azt szeretném kérdezni, nem megfogott ez a szúnyogmonitoring, hogy van egy folyamata a tája közben, ahol ilyen ártéri erdőket tartanak fent, és mindig ilyen vettendekkel, ártételtel kapcsolatban az egy ilyen visszatérő kritika, hogy oké, csináljunk ilyeneket, de mi lesz a szúnyogokkal. És hogy ott csinálnak ilyen gradáció előrejelzést. Tehát, hogy milyen típusú szúnyogaink vannak, mi a gradáció, tehát amikor ilyen szúnyoginváziós szaporodási feltételek vannak, és ezt hogyan tudjuk akkor esetben így megelőzni, és akkor ilyen szelektív írtás mérbeket csinálnak, hogy ne legyen kitörés. Hogy ezt ilyen Citizen Science módszerrel kiterjeszteni az országra, ezt el tudnád képzelni? Mert ez egy nagyon nagy dolog lenne, hogy az ilyen ezt valahogy így kezelni. Ez egy nagyon nagy ilyen ellenérzést levágna arról, hogy vizes területeink legyenek.
Igen, itt a figyelembe kell venni a Citizen Science korlátait, meg azt, hogy tehát vannak olyan kérdések, amire nem tudjuk alkalmazni a Citizen Science, és itt nagyon fontos megemlíteni, hogy itt inváziós fajokról van szó, tehát ez a Citizen Science kifejezetten erre a három fajra fókuszál, és azért tud ez működni, mert ez a három faj a városias, urbánus helyeket kedveli, tehát könnyű róluk megfigyelést készíteni. Tehát nyilván, hogyha egy ilyen ártéri erdőbe akarunk mintázni, az már sokkal nehezebb. Tehát itt lehet róla ötletelni, nem mennék most bele a részletekbe, de itt van egy ilyen, hogy, a probléma, amit látok, hogy valóban a leghatékonyabb lenne az, hogyha az embereket kérjük meg, hogy ilyen helyeken mintázzanak. Tehát itt lehet, hogy inkább már a kutatói részvétel és a rendszeres csapdázás, mintázás az jobban kivitelezhető.
Köszönjük. Kicsit nyilván látom, hogy lenne még kérdés, de hogy folytatnunk kéne, de maradsz még,
igen,
ugye?
Igen.
Tehát, hogy akkor esetleg, akiben még bent ragadt kérdés, az felteheti. Jó, akkor most felkészülnénk a utolsó előadásra. Nem túl hálás feladat nyilván így ebéd előtt előadást tartani, de azt gondolom, hogy az előadó és a téma önmagában biztosíték arra, hogy senki nem fog elaludni, meg éjjel halni. Úgyhogy felkészülnénk akkor, jó, egy pár perc, és akkor folytatjuk tovább a délelőttöt, vagy most már délutánt.